Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar nukleáris ipar nemzetközileg is versenyképes, a szektor ráadásul stratégiai jelentőséggel bír a nemzetgazdaság jövőbeli teljesítménye szempontjából is. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Párizsban a nukleáris világkiállításon a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség standjának megnyitóján. Szijjártó Péter arról számolt be, napjainkban robbanásszerűen nő a világ villamos energia igénye, az autóipar elektromos átállásának, a hűtési és fűtési rendszerek egyre szélesebb körű használatának, az ipar növekvő teljesítményének és a nagy adatközpontok építésének következtében. Emlékeztetett, ezért egyrészt dolgoznak a meglévő reaktorok élettartamának kiterjesztésén Pakson, másrészt két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk építése is zajlik. Pénteken Orbán Viktor Washingtonba utazik, és minden jel szerint az energia lesz a legkényesebb téma Donald Trump-al folytatott tárgyalásán. Az Index információi szerint Budapest azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy fogadja el történelmi földrajzi és műszaki okokból, Magyarország rövid távon nem tud leválni az orosz kőolajról és földgázról, cserébe viszont kész mélyíteni az amerikai nukleáris együttműködést. A tárgyalásokon jelen lesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is. Lázár János benyújtotta a közbeszerzési törvény módosításának javaslatát az országgyűlésnek. Az építési és közlekedési miniszter jelezte, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmazság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki maga vagy kapcsolt vállalkozása az elmúlt 5 évben uniós értékhatárt elérő állami építési beruházás esetén a korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte, különösen ha a jótállás vagy kellékszavatossági jog teljesítése vonatkozásában a szerződésben vagy a felek megállapodásában foglalt határidő eredménytelenül eltelt. A törvénymódosítás előzménye, hogy a tervekkel ellentétben múlt pénteken nem adták át a forgalomnak az M30-as autópályát, mert Lázár János szerint a kivitelezéssel megbízott ausztriai Strabag átverte a kormányt. A teljes bírósági ágazat több mint 10 000 ember kaphat 13. havi illetményt idén, közölt az igazságügyi miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában. Tuzson Bence elmondta, a bírák havi átlag illetménye 48%-kal növekszik a 2024-es szinthez képest, a fogalmazók és a titkárok 89%-os növekedéssel számolhatnak, a bírósági tisztviselők javadalmazása pedig duplájára nő. Az idei első, második és harmadik negyedévben 7490 új lakás épült, 14%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19947 volt, 37%-kal több, mint 2024 azonos időszakában. A nehézségek ellenére a foglalkoztatás helyzete stabil, közölte a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Közel 4.700.000 ember dolgozik, a legfrissebb adatok alapján relatíve alacsony, 4,5%-os a munkanélküliség ráta, mondta Comba Sándor. A 2010-es években 6-700.000 álláskereső volt, most 220.000 ember szerepel a nyilvántartásban. Ehhez a javuláshoz az kellett, hogy a korábban fejletlen térségekbe óriási beruházások érkezzenek, amelyek már induló fázisban vannak. Debrecen és Nyíregyháza környékén már látható az álláskeresők számának csökkenése, ismertette. A magyar kormány mintegy 40 milliárd forintot fordít az elavultabb képalkotó diagnosztikai berendezések cseréjére, illetve új telephelyek nyitására, mondta el az egészségügyi államtitkár. A kormány és az országos kórházi főigazgatóság 22 milliárd 600 millió forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programja 30 CT és 11 MR berendezés beszerzését biztosítja országszerte, ismertette Takács Péter egy kalocsai CT átadón. Csak nem 9000 hektárnyit, 10 hektárt meghaladó földrészletet kínál megvételre a gazdáknak a második árverési ütemben az állam. A szántó, rét, legelő és vegyes művelési ágú területekre bárki tehet vételi ajánlatot, az árveréseket november 14-ig tartják meg. Meghalt Dick Cheney, az Egyesült Államok volt alelnöke és a terrorizmus elleni háború fő alakja, aki hibás feltételezések alapján segített az országot az iraki háborúba vezetni, közölte a családja. 84 éves volt. A 46. alelnök, aki George W. Bush republikánus elnök mellett két ciklusban, 2001 és 2009 között szolgált, évtizedekig meghatározó és megosztó washingtoni hatalmi szereplő volt. Végül az időjárásról, holnap újra túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és plusz 2, napközben aztán 12-14 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember november 2-ai száma. A tartalomból. Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta 14. Leó pápa. Ne a gyűlölködés jellemezze az életünket. Megnyílt Ervin Gábor boldoggá avatási ügye. A sebezhetőség az ember lényegéhez tartozik. Fogyatékossággal élőkkel a szinodális úton. Katona István püspök hazaköltözött az atyai házba. Az isteni irgalmasság hazai apostolának életútja. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Americano. Szombaton este elhagytam a Gézát. A Chevroletből én tettem a goodbye-t.
Goodbye.
A New York kávéházban minden éjjel egy jazzben húzza el Amerikát. Tu vuoi l'americano, americano, americano. Szól a zene hajnalig, ömlik a viszki, bele a szóra koccan a jég is. Jaj, csak nehogy kiborítsd. Őrít a rock and roll, gurul a színpadról, úgy nő az izgalom, hogyha meg lett cimbalom. Tu a fall americano, americano, americano. Fogd a kezem és mondd, hogyha velem táncol szombat éjjel.
Hét évfordulója.
1956. november 4-én hajnalban indult meg a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, aminek célja a forradalom leverése, a szocialista blokkból kilépni szándékozó Nagy Imre vezette kormány megdöntése és a demokratikus rendszer felszámolása volt. A következő napokban a világ felháborodva, ám tétlenül figyelte, ahogy a szovjetek páncélosaikkal megszállják Magyarország városait, lefegyverzik hadseregét és hatalomra juttatják Kádár János munkás paraszt forradalmi kormányát. Most következő műsorunkban dr. Bartók Béla történész segítségével elevenítjük fel azokat a napokat. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hogyan döntötte el a Szovjetunió, mi alapján, hogy beavatkozik az 1956-os magyar forradalomba?
Hát néhány napig a Szovjetunióban is zavar uralkodott abban a tekintetben, hogy mit tegyenek a budapesti felkeléssel, illetve milyen viszonyuk legyen az eseményekhez. És ugye Nyikita Hruscsov volt az, Szovjetunió kommunista pártjának főtitkára, aki nagyon sokat konzultált egyrészt a szovjet hadsereg vezetőjével, pártvezetése, másrészt pedig a szövetséges kommunista országoknak a vezetőjével. És nagyon féltek az Egyesült Államoknak a fellépésétől. Elég feszült volt a helyzet. Egyébként is ugye a szuezi események miatt, mert 1956. október 30-án Nagy-Britannia, Franciaország és Izrael megtámadták Egyiptomot, azért, hogy a szuezi csatornát a saját fennhatóságuk alá vonják. Ez igen kijelezte Egyiptom kapcsán a szovjet-amerikai viszonyt. Ugye akkor Budapesten kirobbant a forradalom, és nagyon körültekintően szerettek volna eljárni Moszkvában is az események kezelésében. Amikor látták, hogy az Egyesült Államok inkább Egyiptom felé fordítja figyelmét, akkor gondolták úgy, hogy most már határozottabban föl lehet lépni a budapesti felkeléssel szemben. Ehhez azonban meg kellett nyerni a szövetséges országoknak a beleegyezését, és épp ezért Hruscsov nagyon rövid idő alatt minden szocialista államnak a vezetője, pártfő titkárával konzultált, a kínaiakkal, csehszlovákokkal, románokkal és a jugoszlávokkal is, és az ő beleegyezésük alapján döntöttek úgy, hogy fegyveres erővel fognak föllépni a budapesti forradalommal szemben, és el fogják folytani ezt a megmozdulást. Tehát a végső szót végül is a Szovjetunió mondta ki, olyan feltételekkel, hogy az Egyesült Államok nem fog beavatkozni, és a budapesti forradalom miatt nem fog egy szovjet-amerikai fegyveres konfliktus kirobbanni.
Miért nem segített a nyugat?
A második világháború utáni korszakot jaltai rendszernek is nevezik, mert a második világháború végén Jaltában egyeztek meg a szövetséges nagyhatalmak vezetői abban, hogy kialakítják saját befolyási vezetéket Európában, és abban is, hogy ezt fenn fogják tartani. A budapesti fölkelés azt jelentette volna, hogy ez a jaltai rendszer felborul. Ez a megegyezés, ez megsérül, mert egy olyan állam, amely a Szovjetunió befolyási vezetéhez tartozik, el akarja hagyni ezt a befolyási vezetet, hogyha Magyarország kinyilvánítja semlegességét, illetve ki akar lépni a Varsói Szerződésből, a Szocialista Országok Katonai Szövetségéből. Tehát Magyarországnak ez a lépése az egész jaltai megállapodást felborította volna. Az Egyesült Államok is ragaszkodott ehhez a status quo-hoz, a fennálló helyzethez, ennek a fenntartás az ő érdekeit is szolgálta ez, és csak abban az esetben lépett fel, hogyha a Szovjetunió ezeken a befolyási övezeteken kívül próbált beavatkozni a másik nagyhatalom befolyási övezetében élő országok belpolitikai életében. Ugye ez történt Görögországban is, amely esetében Jaltában úgy egyeztek meg, hogy Görögország nyugati befolyási vezet lesz, a Szovjetunió pedig ebben az esetben aktívan támogat az ottani kommunista pártot és a partizán hadsereget. Ebben az esetben az amerikaiak nagyon keményen föléptek a kommunista befolyással, behatolással szemben. A magyarországi beavatkozás tehát nem állt érdekükben.
Tehát félő volt, hogy milyen hidegháborús helyzet volt, hogy tulajdonképpen egy akár egy harmadik világháború is kirobbanhat, hogyha esetleg a nyugati hatalmak segítenek nekünk.
Igen, mert bár már az igen éles szembeállás véget ért Sztálin halálával, de még éppen csak elkezdődött valamiféle enyhülés, és még nem kimondottan a bizalom jellemezte a szovjet-amerikai kapcsolatokat. Az amerikaiak is kíváncsian figyelték a moszkvai Kremlben történő hatalmi harcokat, és nem lehet tudni, hogy melyik frakció, melyik csoport fog hatalomra kerülni a szovjet-kommunista párt vezetésén belül. Félő volt, hogy sztálinista visszarendeződés következik be, amely csak elmérgesíteni a helyzetet, hogyha valamiféle beavatkozás történne Magyarországon. A forradalom leverése után a kádári propaganda folyamatosan hangoztatta az amerikai imperializmusnak a bűnösséget a 1956-os úgynevezett ellenforradalom kirobbanásában. Többek között a Szabad Európa Rádiót is, hogy milyen hiú reményeket táplált az emberekben, hogy tartsanak ki, mert segítséget fognak kapni majd, és az Egyesült Államok be fog avatkozni, és szálljanak szembe a szovjet csapatokkal, és ne tegyék le a fegyvert. Ez a kádári propaganda szerint is egy rendkívül hazug biztatás volt, amely emberek ezerét kergetik a kétségbeesésbe és esztelen cselekedetekbe. Az utóbbi években megint valami hasonlót tapasztalatok a 1956-os kutatásokban. Most már szabaddá váltak a Szabad Európa Rádiónak a hanganyaga is. Budapesten ezeket lehet kutatni, meghallgatni, és jelentek meg olyan írások, amelyek ismét Szabad Európa Rádiót vádolják valamiféle hamis ámítással.
Illúziókeltéssel?
Igen. Illúziókeltéssel. Azzal, hogy ne vegyék figyelembe a realitásokat a forradalmárok, hanem a túlerő ellenére is, meg a külpolitikai helyzet ellenére is tartsanak és harcoljanak az utolsó töltényig. Mondjuk hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Szabad Európa Rádiónak a funkcióját is meg kell vizsgálni. Hát a Szabad Európa Rádió és a Szabadság Rádiónak a feladat kimondan propagandisztikus célokat szolgált. Tehát azt a feladatot kapta az Egyesült Államok kormányától, hogy tájékoztassa a kelet-európai diktatúrákban élő lakosságot a diktatúrának a bűneiről is többek között, illetve leplezze le a törvénytelenségeket. Úgyhogy propagandisztikus célja volt mind a két rádiónak, ennek a propagandának tulajdonképpen megfelelt a forradalmak a napjaiban is. 50 utáni megtorlás kapcsán először azt kell elmondani, hogy több mint 300 volt azoknak a száma, akiket kivégeztek a forradalomban való részvételért. Aztán 20 ezer fő került börtönbe, kb. 13 ezer főt internáltak, és 150-200 ezerre tehető a külföldre menekültek száma, akiket később disszidenseknek neveztek, és igazából az ő távozásuk a nagy veszteség Magyarország számára, mert ezek fiatal emberek voltak. 20-as éveik elején járó fiatal emberek, akik külföldön alapítottak családot, ez demográfiai szempontból is érezhető volt az 1960-as évek elején. Generációnak a fele, vagy nagy része veszett el a magyar társadalom számára. Ha ezek a tehetséges fiatal emberek Magyarországon maradnak, a kommunizmus viszonyai között nem futhattak volna be olyan pályát, mint kint a demokráciában, ahol az oktatás lehetővé tette számukra, hogy hozzájussanak különböző ösztöndíjakhoz, meg kutatási támogatáshoz. igazából a demokrácia körülményei tették lehetővé számukra az, hogy tovább tanuljanak. Ott nem mindenki végzett ott sem egyetemet, aki elhagyta az országot, meg nem futott be ilyen tudományos karriert, de még egyszer mondom, hogy a társadalomnak, a demokratikus társadalomnak és a politikának a lehetőségei sokkal több lehetőséget nyújtottak számukra a beilleszkedésre, illetve a képességeiknek a kibontakoztatására.
Hazámból sír az ég is felettem. Azt hallottam, várnak már rám túl a magas hegyeken. Lovam hátán seje haj, félre fordult a nyereg. Nem ölelsz már engem többé, nem. Elátkozott föld a szívem, gyászban vagyok, te érted. Árva lettél mindörökre, a harang szó most felettem. Lovam hátán seje haj, félre fordul a nyereg. Nem jöhetsz már vissza hozzám, nem. Nem jöhetsz. Jöhetsz már vissza hozzám, nem.
Miért értelmezik még mindig félre 1956 üzenetét, illetve miért tud a mai magyar fiatalság ilyen keveset az 56-os eseményekről?
Hogy miért nem tudnak többet 1956-ról fiatalok? Azért, mert Egyrészt maga 1956 is a napi politikának a része, különböző politikai pártok, különböző politikai szervezetek, egyesületek különbözőképpen értelmezik az akkori eseményeket, különböző véleményeket alkotnak a forradalomnak a vezetőiről, vezető személyiségéről, különböző egyesületeknek más példaképeik vannak, más személyeknek a tevékenységét emelik ki. Hát a közoktatásban is egészen más a helyzet, meg egyáltalán a 21. századi magyar társadalomnak egészen másfajta céljai vannak, és másfajta érdekei vannak, mint a múltnak a megbecsülése, úgy veszem észre, legalábbis a történelmi közelmúltnak a megbecsülése. Meg talán az is fontos, hogy azok közül, akik 1956-ban a frontnak egyik vagy másik oldalán harcoltak, ők és a gyermekeik is másképpen értelmezik ezeket az eseményeket, tehát a családi hagyomány is megosztott ebben a kérdésben, azt hiszem.
Az elmúlt fél órában dr. Bartók Béla történésszel elevenítettük fel az 1956-os forradalom leverésének körülményeit. Műsorunk egy régebbi adásunk szerkesztett változata volt. További szép napot és jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében. Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a mai műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Témánk, hogy 20 éves a Mi Ez, a Miskolci Illés Emlék Zenekar. Vendégünk lesz Füvesi Norbert zenekar vezető és Mező István, a Miskolci Illés Klub vezetője, akik már itt is vannak a stúdióban. Szeretettel köszöntelek titeket.
Szervusz.
Hello, hello.
Egy zenével kezdjünk, így megmutatjuk az illés hangulatot. Mi legyen ez?
Ez legyen, én úgy gondolom, az Újra itt van a nagy csapat.
Kezdjük ezzel, utána folytatjuk.
Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat. Csapjad össze, csapjad össze, csapjad össze a mancsodat. Újra hallom, újra hallom, újra hallom a hangokat. Légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg a nagy találkozást, és hogy elférjük. Arra megkérünk, ne csinálj felfordulást. Szép leányok, szép leányok, szép leányok, ne sírjatok. Hullanak már, a csillagok. És mi mégis itt vagyunk. Légy a vendégünk, légy az emlékünk. Ünnepeljük meg a nagy találkozást, és hogy elférj, arra megkérünk, ne csinálj felfordulást. Úgy vártam rá, ó, azt elmondani nem tudom, hogy eljön elém, és eloszlatt a bánatom. Hittem én, hogy beköszönted már az ősz, és valóban már uldogálnak a sárgult levelek. De érzem mégis a nyári lázban égő szívemet. Szép leányok, ne sírjatok. A csillagok, és mi mégis itt vagyunk. Légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg a nagy találkozást, és hogy elférjük, arra megkérünk, ne csinálj felfordulást.
November 20-án és 21-én is lesz egy-egy program, ami a 20 éves fennállást ünnepli. Meséljünk erről, mivel is készültek.
November 21-én lesz egy jubileumi nagy koncertünk, ami hát ezen a kar életében egyszer van, hiszen egyszer vagyunk 20 évesek, 10 évesek már voltunk, és ahhoz hasonlóan próbáltunk egy speciális műsort összeállítani vendégekkel, és igazándiból a próbák már elég jól haladnak, összeállt a műsor is, úgyhogy gőzerővel dolgozunk azon, hogy minél szebb legyen ez a jubileumi illés együttes életművét, fonográf életművét ápoló nagy koncertre.
Helyszínileg hol lesz?
Az Adi Művelődési Házban lesz Miskolcon, ami ugye Diósgyőrben található, és ez azért érdekes, mert amikor a Miskolci Illés Klub pár évre átkerült az IFI házból az Adi Művházba, akkor mi már ott bejátszottuk azt a színpadot, Illés Klubot működtettünk ott, nem is tudom, szerintem a Covid előtti időszakban. tehát ilyen egy évet voltunk ott körülbelül, vagy kettőt, és hát most visszatérünk, nem klubformában, hanem egy igazi nagy eseménnyel.
Az előtte lévő napon, 20-án pedig egy dedikáles, egy könyvbemutató lesz, ugye?
Igen, Szörényi Levente lesz ugye az díszvendége a koncertnek, és ő már előző nap megérkezik városunkban, és át is adnám a szót Mező Pistának, hiszen ő lesz ott, aki beszélgető partnere lesz Leventének a Rákóczi Ferenc könyvtárban.
Igen, 20-án Levente lesz a vendég a megyei könyvtárban, bocsánat, Vármegyei könyvtárban. Leventének megjelent 80. születésnapjára egy új könyve. Egyébként előtte, 10 évvel ezelőtt a 70. születésnapjára is megjelent egy könyve. Most meg a 80. születésnapjára az a címe, hogy Utazás ég és föld között. Volt szerencsém nem a könyvet, hanem az online változatát végiglapozni, és érdekes dolgok vannak benne, nem zenei könyv, nem zenéről szól, inkább Leventének az ős magyarság kutatásáról, hiszen sokan tudják róla, hogy a Pilisbe is folytatott ásatásokat, és többnyire erről szól a könyv. Oda hívtak beszélgető partnernek, szívesen elvállaltam, annál is inkább, mert az előző könyvéből is volt már könyvbemutató, Norbi meg Viktor, a Miez két tagja ott volt minden alkalommal, és bejártuk szinte a fél országot, legalább 8-10 helyen voltunk könyvbemutatóján Leventének, és Levente megtisztelt azzal, hogy engem hívott, úgy látszik, hogy tetszett neki az a beszélgetés. Csinálok hozzá egy dia sorozatot is kivetítőssel, hogy a közönség jobban lássa, jobban értse, hogy miről van szó.
Egy szubjektív kérdéssel folytassuk, miért pont az Illés? Mikor találkoztatok az Illés zenéjével először, és miért ragadott meg szerintetek?
Hát először a zenekart mondanám, utána majd Pista is, hogy jött a nagy egymásra találás. Tehát mi ugye 20 évvel ezelőtt, 20 éves korunkban, akkor körülbelül ez volt az átlag életkor a zenekarban, akkor 2005-ben, amikor az Illés együttes adta az utolsó koncertjét a Sziget Fesztiválon, illetve Csíkszeredán, akkor megfordult a fejünkbe, hogy emlékzenekar és ilyen tribute bandek magyar zenekarnak akkor még nem nagyon voltak, nem volt divat ez, hogy magyar zenekaroknak, és mivel zenekaron belül sok kötődés volt a egyéb tagoknál is az Illés irányába, úgy döntöttük, hogy ezt az Illés életművet megpróbáljuk boncolgatni, megtanulni a legnagyobb slágereket, és hát pár hónapon belül, egy éven belül ez az egész olyan irányba fordult, hogy mi se gondoltuk volna, aminek egyik fontos állomása volt, hogy Mező Pistával megismerkedtünk, ezáltal bekerültünk a budapesti Illésklub vérkeringésébe, ahol személyesen Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs, Bródi János is mindig jelen van, a Fonográf együttes tagja is, úgyhogy mi ezáltal bekerültünk ebbe a vérkeringésbe, és utána a Miskolci Illés Klub is megalakult, közel 20 évig működött rendszeresen, és hát a kezdeti indítatáson felül ez már átment egy ilyen misszióba, egy életműápolásba, de szerintem erről majd még biztos még beszélek később is. Inkább Pistának adnám a szót, hogy ő hogy találkozott velünk.
Igen, 2006 őszén az Észak-Magyarországon olvastam, hogy létezik egy ilyen zenekar, hogy Miskolci Illés Emlékzenekar, rövidítve a Miez, és a Lifi házba fognak játszani, meg tervei között szerepel egy Illés klub létrehozása. Ez nagyon-nagyon megdobogtatta a szívemet, mert nekem egész tinédzser koromtól kezdve, én idősebb vagyok jóval a zenekartól, tehát nekem a 60-as években voltam tinédzser, tehát nekem az Illés volt a mindenem, őket szerettem a legjobban. Még, hadd ne részletezzem, még igazgatóit is kaptam a középiskolába az Illés jelvényeim miatt. No, elmentem erre a koncertre, ahol a Miez játszott, az Ifi házban volt egyébként, és nem a nagy terembe, kint az előtérbe játszottak. Voltunk ott vagy 20-30-an, de egyrészt nagyon megtetszett a zenekarjátéka, tényleg nagyon jól játszották az Illés számokat, és a végén oda mentem hozzájuk, bemutatkoztam, megismerkedtünk, és megbeszéltük, hogy közösek a céljaink, mert ők is szeretnének egy Illés klubot, én is szerettem volna régen, de ez úgy működik ám jól, hogyha van hozzá egy zenekar is, aki a klubba mindig játszik. Úgyhogy az elhatározást tett, követte és létrejött akkor. Már decemberben meg is alakult az Illés klub. Már december óta, 2006 decemberében már megvolt az első Illés klub.
Mit hallgassunk meg a folytatásban?
Illés Emlékzenekar előadásában hallgassuk meg mondjuk az Ómond című dalt, ami az első Illés hanghordozón 1966-ban jelent meg. Ómond.
Ó,
hogy rám vár, ki mondta, hogy rám vár, mond, ó, mond, miért rám, miért rám, ki mondta, hogy rám néz, ki mondta, hogy rám néz, ki mondta, hogy rám néz, mond, ó, mond, miért rám, árnyékban jártál, láthatatlanul, napfényre léptél. Éven át sok ember között kerestelek. Nem szóltam én, hogy te vagy az a lány, de mégis eljöttél elém, ó, el. Ki mondta, hogy rám várj? Ki mondta, hogy rám várj? Ki mondta, hogy rám várj? Mond, ó, mond, miért rám, miért rám? Ki mondta, hogy rám néz? Hogy rám néz, ki mondta, hogy rám néz, mond, ó, mond, miért rám, árnyékban jártál, láthatatlanul, napfényre léptél, váratlanul, ne várj tovább, jöjj el, ne várj tovább, jöjj el, ne várj tovább, jöjj el, szólj, hogy jössz, ó, ne, csak jöjj.
Az elmúlt percekben a Miskolci Illés emlékzenekar előadásában hallottuk az Ó Mond című slágert, vendégeim pedig Füvesi Norbert zenekar vezetője és Mező István, a Miskolci Illés Klub alapítója vezetője. 20 év Illés Klub, milyen gyakran tartottatok klubot, és hogyan is néztek ki ezek az alkalmak?
Eleinte, sőt, nagyon sokáig, jó, jövőre lenne 20 éves a klub, remélem, hogy meg is érjük. Szerintem egy olyan 17-18 évig rendszeresen havonta volt klub, és most az utóbbi időben egy picikét szűkítettük, már csak 2 havonta volt. Voltak hely problémáink is, de azt beszéltük bár a legelején, hogy nem csak egy szimpla zenélés legyen a klubban, hanem emlékezzünk vissza a 60-as, 70-es évekre, a Beat nemzedékre, az Illés zenekarnak a hagyományára, meg a többi magyar zenekar is, hogy miket játszott akkor, és hívunk vendégeket minden alkalommal, próbáltunk hívni, hát ez nem egy olcsó dolog, mert azért ezek pénzbe kerülnek, de amikor tudtunk, hívtunk vendégeket, el is hoztam magammal egy ilyen listát, ezen 51-nehány vendég van a 20 év alatt, akiket hívtunk. Van közte legalább 10 Kossuth díjas vendég is, akik eljöttek a klubba, és ott részt vettek a klubba egy beszélgetésen, és ami a lényeg, nem fellépni hívtuk őket, hanem beszélgetni, de a legtöbbjüknek volt kedve 2-3 számba beszállni a zenekarhoz. Én nem hiszem, hogy van még Magyarországon egy olyan zenekar, mint a mi az, aki ennyi híres emberrel együtt zenélt. Ezek mind beszálltak játszani. Például csak egyet mondjak, Rost Andrea, a Kossuth díjas operaénekes, aki a világ minden opera színpadán fellépett. Ő is volt egyszer vendégünk. A beszélgetés után leültünk ott az első sorba, és a színpadon játszik a mihez, és közben ott ült mellettem, beszélgettünk, valamit ott iszogattunk, és akkor egyszer csak felpattant, felment a színpadra, és beállt a zenekarhoz énekelni. Ismerte ezeket a számokat, mindegyiket, mert Rost Andrának van egy Szörényi Leventével közös CD-je, amin Illés számokat énekelnek, mindegyik számot ismerte, és felment énekelni a zenekarhoz. Egy marha nagy élmény volt, azt gondolom, nem csak nekem, hanem a zenekarnak is, meg a közönségnek is.
Még néhány nevet említsünk meg erről az illusztris listáról.
Hát az Illés tagjai közül Szörényi Levente, Bródi több alkalommal is volt, Szörényi Szabolcs is, nyugodjön már csak ketten élnek az Illés zenekarból, Szörényi és Bródi. De a Fonográf tagjai közül is voltak jó páran, Tolcsvai Laci, Móricz Misi, Németh Oszkár, aztán Frenreis Károly is volt Konzsuzsa is a vendégünk, Halász Judit, Novai Gábor, szóval folyt a Török Ádám, sajnos már ő is elhunyt azóta. Nagyon sok híres zenész volt a vendégünk.
Melyik volt a legemlékezetesebb koncert, Norbi?
Illés Klub, vagy zenekarnak koncert?
Úgy az eddigi 20 év alatt.
Hát az az igazság, hogy hál' Istennek nagyon sok helyen játszottunk, én már sok helyre már nem is emlékszem a többiek. Viktor az énekesünk az, aki minden koncertre emlékszik, nekem már vannak olyan települések és koncertek, amik már tényleg kikoptak. Hát Miskolcon mi nagyon sokáig, majdnem 15 éven keresztül a Kocsonya Fesztiválon játszottunk, és volt egy-két, pont a Covid előtt február, még akkor a járvány előtti februárban meg volt tartva, és akkor Zselensz László Zsoci volt a vendégünk a koncerten, aki egyébként itt azon a jubileumi koncerten is majd ismételten ellátogat Miskolcra, ugye az Edda Művek ős hazájába, és az egy nagyon emlékezetes koncert, hiszen ott a Városháztéren játszottunk főműsoridőben, tényleg teltház volt, és jó néhány olyan emlékezetes pillanat volt a 20 év alatt, ahol nagyon-nagyon sokan voltak, nagyon sok ember énekelte velünk ezeket a dalokat, a Szörényi Bródi szerzeményeket, és igazándiból ennyit tudnék felidézni ezeket a nagyon nagy tömeg előtt lezajló koncerteket. Persze voltak kisebb koncertek, például legutoljára voltunk szeptemberben most, amilyen emlékezetes Berlinben jártunk, és az azért emlékezetes, mert még Nyugat-Európában még magyarul éneklő magyar zenékkel még nem voltunk fellépni. Erdélyben, Felvidéken már végig koncerteztünk, ahol lehetett, de úgy, hogy nyugat-európai közönségnek, mert kiderült, hogy leginkább németek voltak, nem magyarok, és hát az egy érdekes dolog, amikor magyarul kell énekelni másfulán keresztül egy német közönségnek, de megoldottuk, úgyhogy például az is nagyon, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok élmény halmozódott fel a 20 év alatt, nagyon sokat köszönhetünk Szörényi Leventének, nagyon sok művésznél az volt a bejutás, vagy a nyitott kapukat úgy találtuk meg, hogy Szörényi Leventén keresztül, például Rost Endre is ugye úgy, tehát ő azért nem megy el mindenhova, csak úgy meghívásra, pláne ilyen, ez nem a Milánói Szkála, az igazi fiház, és ő is, és nagyon-nagyon sok művész, most mondhatnám a Novai Gábort, vagy a Lár Andrást, aki gyerekkori rajongója volt Szörényi Leventének, és azért jöttek nagy örömmel, hogy ebben részt vehettek ebbe az Illés klub estjein. Úgyhogy mindegyiken nagy élmény volt, nagyon sok élvezetes koncertünk volt, nagyon sok utazás volt, és talán a legkiemelkedőbb mindig az volt, amikor Szörényi Levente ott állt középen is énekelt, vagy Bródi János ott állt mellettem, és közelről nézhettem az arc kifejezését, hogy mennyire élvezi, mennyire tetszik neki, vagy akár Szörényi Szabolcs is, amikor az Észa Fontos Nem a Hajt énekelte viccesen többször is velünk, úgyhogy szerintem ez nekünk, mint zenészeknek hatalmas életre szól. Hát ez a 20 év az már egy ember életében is már egy meghatározó kor, úgyhogy nekünk ez egy hatalmas eseményekkel és élményekkel teli korszak.
Országos hálózat van klubokból, tehát tudtok más klubokról is? Kettő van?
Kettő van, tudtom ma, kettő Illés klubban, egy van Budapesten, meg egy van Miskolcon, úgyhogy összesen kettőről tudok, szerintem ha lenne, akkor tudnánk róla, mert a mai világban az interneten úgy is látná az ember. Szerintem a miért nagyon jó kapcsolatot ápol a Budapesti Illés klubban, mert nem egyszer, se nem kétszer hívták már őket oda játszani, tehát a budapesti klubba őket hívták játszani, szerintem már többször voltak, és hogy milyen jó játsza mi ez az Illés számokat, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Szörényi Leventétől is, meg Bródytól is megkapták azt az engedélyt, hogy a feliraton egy nagy molinóra ki van írva, hogy Miskolci Illés emlékzenekar Szörényi Levente és Bródy János ajánlásával. Tehát mind a ketten hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a feliratot használja a zenekar, mert annyira meg vannak elégedve, illetve tetszik nekik a mihez a játéka. De én is tudom tanúsítani, hiszen az Illésen nőttem fel, hogy egy az egybe játszák. Néha meg ez a hiba, igaz Norbi, hogy hát egy az egybe játszatok az Illés számokat, mert hát most a legutóbbi koncertről a Budapest Sportcsarnokban olyanokat hívtak, akik feldolgozzák az Illés számokat. Megmondom őszintén, az nekem nem igazán tetszik, nekem jobban tetszik a mihez.
És ha már az ajánlásról van szó, azért Pista, az ne felejtsd el, hogy tavaly még a Szabolcs élt, amikor kaptam a telefont, hogy úgy döntöttek Leventék és a Szörényi családhoz tartozó menedzsment, hogy az Illés együttes ajánlására lecseréljük ezt a szlogent, és úgy működünk, hogy az Illés együttes ajánlásával. Tehát most már nem csak szerzőpárosként, hanem a komplet Illés együttes. Ami már ugye nem létezik, tehát már 20 éve nem is játszott Illés együttes, így, de az élő tagok egyhangúan ezt nekünk adták, aminek nagyon nagy megtiszteltetés, hát ilyen aztán tényleg nincsen más zenekar, tehát mi autentikusan képviseljük a Szörényi Bródi, Illés Lajos és az Illés együttes életművét.
Műsoridőnk végéhez érünk lassan, még azt áruljátok el, hogy melyik a kedvenc Illés lágeretek, van ilyen?
Hát én nem nyilatkozom elől, mert olyan sokszor játszottunk már rengeteg dalt, közel 100 dalt, és tényleg még itt november 21-ére visszatérve azért el kell, hogy mondjam, hogy egy különleges műsor lesz, hiszen olyan dalokat is fogunk játszani, amit már nagyon régen nem játszottunk, vagy ritkábban játszottunk, illetve az István a király rockoperából, mint Szörényi Bródi életmű egyik legfontosabb színdarabjából fogunk játszani elég sokat, ahova viszont ugye vendégénekeseket kellett, hogy hívjunk. Ilyen lesz az egyik Herceg Flóra, aki amúgy egri származású hölgy, aki most Csíksomjon játszotta Réka szerepét. A másik énekes vendégünk lesz Lajos András innen a Miskolci Nemzeti Színházból. Ugye Zselenc László Zsöcit már mondtam, hogy basszusgitáron majd közreműködik, és hát ugye Szörényi Levente is itt lesz. Szóval mostani jubileumi koncerten fogunk olyan dalokat is játszani, amit igazán ritkán játszunk, és talán ezek most nekünk sokkal frissebben hatnak most jelen pillanatban, hiszen nem a standardeket játszuk, hanem egyéb kuriózumokat is.
Gondolom érdemes időben lefoglalni a jegyünket, mert korlátozott a hely.
Hát a jegyek ugye helyre szólnak, és hát ugye már most azt hiszem, hogy a nézőtér azért már közel a felénél betelt, tehát egyre most, aki már szeret, egyre hátrébb kerül a látványosságtól, úgyhogy igen, érdemes, meg aztán van 3 hetünk.
Hogy látjátok az illésnek a kultuszát itt Miskolcon, tehát hogy a szülők, nagyszülők megmutatják a gyerekeiknek, a fiatalok ismerik az illés zenéjét?
Szerintem igen. Nem biztos, hogy mindenki, minden családban, de ahol zeneszerető szülők vannak, vagy nagyszülők, biztos, hogy megmutatják, hogy nézd csak kisfiam, én erre táncoltam a 60-as, 70-es években, úgyhogy az előbb kérdezted, hogy melyik a kedvenc számom, hadd mondjam el, hogy nekem a Goodbye London. A Goodbye London, egyébként Leventének is a Goodbye London a kedvence, és még annyit elmondanék, én vezetek egy statisztikát, hogy hány illésszám létezik összesen. Minden illésszámot beleértve, 99, tehát közel 199 illésszám van, de ebben benne van legalább 20 instrumentális szám, amit a kezdetén 1964-65-ben vett fel az illés, akkor még nem nagyon voltak magyar számai, és ebből a 99 számból több mint 60-at játszik a Mihez. Több mint 60-at. Ez rengeteg, nagyon sok, nagyon sok.
Ezt én sem tudtam.
Végezetül mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a Mihezről és a klubról.
Hát a zenekarnak van egy Illés Emlékzenekar Mihez Facebook oldala, ott most nagyon-nagyon gőzerővel mennek a posztok és az információk, hírek, hogy áll a koncert szervezése, a próbaidőszak, és van egy honlapunk is, az illésemlékzenekar.hu, de ugye a rendezvények kapcsolatban az MKK-nak az intézményei, tehát IFI ház, Aldi Művház, Művészetek házait itt is lehet nézelődni.
Mivel búcsúzzunk? Melyik zenével?
Hát, ha már a Goodbye London felmerült, akkor legyen a Goodbye London.
De tőletek?
A Mihez előadásában következik, igen, tehát a Goodbye London. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Szívesen. Köszönjük szépen.
Zsófiért. Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Füvesi Norberttel, a Miskolci Illés Emlékzenekar vezetőjével és Mező Istvánnal, a Miskolci Illés Klub vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és